Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban, előjáróban. Ismeretlen bolygó rejtőzhet a naprendszerben. Újabb repedéseket találtak a nemzetközi űrállomáson. Hangyákat, avokádót és robotkart vittek a nemzetközi űrállomásra. Aztán kiderül, hogy melyik az a törpe állam, ami mindent túlélt. Elrejtett középkori kincsre bukkantak. Úgy kötődik a gazdájához a kutya, mint gyermek az anyjához. A mesterséges intelligencia ránézésre megállapítja, hogy a tárgyak újrahasznosíthatóak-e. Háztartási hulladékkal is lehet repülőgépet működtetni. A tudósok azonosították az edzésintenzitás ideális szintjét, és a csecsemő nevetése jobban hasonlít a csimpánzéra, mint a felnőtt emberére. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Ismeretlen bolygó rejtőzhet a naprendszerben, ez tehát az első témánk. Egyes kutatók úgy gondolják, hogy a naprendszer külső tartományában, a Kuiper-övben egy egyelőre azonosítatlan bolygó rejtőzik. Bár az égitestet közvetlenül nem tudják megfigyelni, feltételezett gravitációs hatásai kimutathatóak bizonyos objektumoknál. Korábban hasonló módszerrel az Uranus pályájából kiindulva sikerült felfedezni a Neptunuszt. A 9. bolygóra utaló bizonyítékokat, a Kuiper-övben gyanúsan csoportosuló objektumokat elsőként Mike Brown és Konstantin Batyugin kutatók mutatták be 2016-ban. Az évek során több szakértő is cáfolta a rejtőzködő égitest hipotézisét. Sok kutató arra jutott, hogy az elmélet megalkotásához túl kevés adatot gyűjtöttek, és rosszul szelektáltak a megfigyelésekkor. A kutatók most azonban újabb tanulmánnyal támasztják alá felvetésüket, írja az egyik tudományos portál. A szerzők szerint az általuk megfigyelt csoportosulás nagy bizonyossággal létezik. Friss számításaik szerint a feltételezett 9. bolygó a véltnél közelebb fekszik és fényesebb. Elképzelhetőnek tartják, hogy az égitestet már a 2023-ban működésbe lépő Veresi Rabin csillagvizsgáló észlelheti. Fontos kiemelni, hogy a két kutató hipotézisének továbbra is rengeteg kritikusa van, amennyiben azonban a 9. bolygó valóban létezik és sikerül megtalálni, az az utóbbi időszak egyik legnagyobb csillagászati felfedezése lenne. Ennyit tehát arról, hogy ismeretlen bolygó rejtőzhet a naprendszerben. És maradunk még az űrben, a folytatásban is. Hangyákat, avokádót és robotkart vittek a nemzetközi űrállomásra. A szállítmányt egy amerikai vállalat űrhajója juttatta el az állomásra. A szállítmány a 23. megbízatás, amelyet a cég nem egészen 10 év alatt végzett az amerikai űrkutatási hivatal a NASA számára. A Dragon teherűrhajót szállító újrahasznosított rakéta a floridai Kennedy űrrepülőtérről indult, és az első fokozat rövidesen levált és leereszkedett a vállalat új tengerparti platformjára. A Dragon pedig sikeresen földkörüli pályára állt, közölte a NASA. A Dragon 2170 kg terhet vitt magával, a kísérletekhez szükséges anyagokat és felszereléseket, valamint friss élelmiszert az űrállomás hétfős legénysége számára. Egy amerikai biológiai szervezet hangyákat, garnélarákokat és növényeket küldött a kísérletekhez. A Wisconsini Madison Egyetem tudósai lútfűmagot a genetikai kísérletekhez, egy japán startup cég pedig robotkarokat szállítatott, amelyeket először az űrállomás belsejében próbálnak majd ki. A NASA az űrsiklóflotta 2011-ben történt leállítása óta veszi igénybe a különböző amerikai cégek szolgáltatásait. És a folytatásban is kapcsolódunk még a nemzetközi űrállomáshoz, amelyen újabb repedéseket találtak, illetve visszatérünk a Földre, és kiderül, hogy melyik az a törpe állam, ami mindent túlélt. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Újabb repedéseket találtak a nemzetközi űrállomáson, az ISS-en, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A repedéseket a nemzetközi űrállomás legidősebb moduljában, az orosz Zarjában, magyarul Virradatban találták egy vizsgálat során. A repedések még nem törtek fel, így nem is okozhattak légszivárgást, de idővel ez is megtörténhet. A szakemberek szerint az ISS orosz szegmensei jobb napokat is láttak már, és nincs garantálva, hogy a 2025-ös évet követően biztonságosak lesznek. A legénység már így is hónapok óta küzd az ISS másik, Zvezda moduljának törzsén keletkezett repedések szigetelésével. A probléma időnként légnyomás csökkenéshez vezetett. Erések közül többet már leszigeteltek, mindamellett folyik a keresés további lékek után. A Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az űrhajósok életét nem fenyegeti közvetlen veszély. Jelenleg vita folyik a 14 ország, köztük az Egyesült Államok és Oroszország által közösen üzemeltetett nemzetközi űrállomás jövőjéről. Ezek után pedig visszatérünk a Földre. Történelem tudománnyal folytatjuk a műsort. Kiderül, hogy melyik az a törpe állam, ami minden túlélt. A hagyomány szerint 1720 éve 301. szeptember 3-án jött létre San Marino államocskája, amely jelenleg a világ 5. legkisebb országa, a maga mindössze 61 négyzetkilométeres területével. A legenda szerint már a kezdetektől köztársaságként működő államot egy Dalmáciából, Rábszigetéről Itália területére érkező kőfaragó Marino alapította. A keresztény Marino hitének római üldöztetése elől menekült San Marino hét hegye közül a legmagasabbikra, a Titánra, ahol remeteként élt, és hamarosan kis közösség gyűlt köré. A földet birtokló hölgy szimpatizált Marinoval és követőivel, ezért a környező néhány hegyel együtt a közösségnek ajándékozta. Halála után a Marinus néven szenté avatott Marino a feljegyzések szerint 366-ban halt meg. A kisközösségre vonatkozó utolsó szavai ezek voltak, szabadnak hagyom mindkét férfiútól. Nyilvánvalóan a későbbi értelmezés alapján ez a császár és a pápát jelentette. A történeti források sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják ezt a történetet. Az minden esetre biztos, hogy a vidéket már jóval ezelőtt lakták. A 10. században pedig már említés történik a szabad kommunéről, azaz városállamról San Marino területén. Jobban dokumentált, ám nem kevésbé rejtélyes, hogy a máig is alapító szentjének olaszos nevét viselő államocska miként volt képes megőrizni függetlenségét Itália viharos története során. San Marino vezetői jól taktikáztak az észak-itáliai háborúskodások alatt, különböző szövetségesekhez és frakciókhoz csapódva sikerült elérniük, hogy hosszabb időre egyetlen hódító sem vetette meg a lábát a környék fölé magasodó hegyeken. Az állam önállóságát 1602-ben 8. Kelemen pápa szerződésben garantálta. A napóleoni háborúk idején egy francia ultimátumra válaszul, San Marino behódolt ugyan Napóleonnak, de a későbbi császár 1797-ben egy újabb szerződésben erősítette meg függetlenségét, amelyet a bécsi kongresszus is elismert 1815-ben. A kicsi, de büszke köztársaság az olasz egyesítés során is meg tudta őrizni önállóságát. Ennek pontos okát nem tudjuk, egyesek szerint az itt menedéket kapó Garibaldi és más forradalmár vezetők jó indulata, mások szerint az egységet támogató harmadik Napóleon barátsága mentette meg San Marinót a bekebelezéstől. Érdekesség, hogy a kis állam 1861-ben a két ország demokratikus értékeire hivatkozva szövetséget és tiszteletbeli állampolgárságot kínált Abraham Lincolnnak, az Egyesült Államok 16. elnökének, aki el is fogadta az ajánlatot. San Marino tehát az évszázadok során megőrizte önállóságát, és mindent túlélt, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még a történelemnél, illetve a régészetnél. Elrejtett középkori kincsre bukkantak, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy úgy kötődik a gazdájához a kutya, mint gyermek az anyjához.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Elrejtett középkori kincsre bukkantak, ezzel folytatjuk a műsort. Középkori ezüst tárgyakból álló leletegyüttest találtak Délnyugat-Oroszországban. A kincseket nagyjából 100 évvel a mongolok 13. századi támadása előtt rejtették el. A medálok, karkötők, gyűrűk, érmék és ezüstrudak régi Rezány romvárosánál kerültek elő. A település a helyi fejedelemség székhelye volt, amíg a mongolok el nem foglalták 1237-ben. A környéken korábban több tömegsírt is felfedeztek. A kincseket egy vízmosás erdős partján találták meg, két középkori falu közelében. A régészek egy valószínűleg fából készült tároló maradványait is azonosították. Batukán 1235-ben megindított mongol inváziója elsőként az oroszországi államokat érte el, majd 1241-42-ben a sereg már Magyarországon járt, ez volt a tatárjárás. A régi Rezány környékén korábban több olyan kincset is felfedeztek, amelyet valószínűleg a mongolok előrejtettek el. Az Orosz Tudományos Akadémia szerint a mostani ékszereket ugyanakkor jóval korábban a 11-12. Század fordulóján ásatták el. Ennyit tehát arról, hogy elrejtett középkori kincsekre bukkantak délnyugat Oroszországban. A folytatásban témát váltunk, az állatokkal kapcsolatos hír következik. Úgy kötődik a gazdájához a kutya, mint egy gyermek az anyjához. Az ELTE etológusai új tanulmányukban a kutyák gondozójukhoz való kötődését elemzik, áll az intézmény közleményében. Az eredmények alapján az állatok úgy ragaszkodnak az emberekhez, mint a gyermekek az anyjukhoz. A csapat viselkedéses és agyi képalkotó vizsgálatokat folytatott. A családi kutyák igen szoros kapcsolatot alakítanak ki gazdájukkal. Nem csak szeretik, hanem kötődnek is az emberhez, mert a gazda biztonságot nyújt számukra. Ismert, hogy gyerekeknél a kötődési kapcsolat hátterében jutalomválasszal összefüggő agyi folyamatok állnak. A szakértők arra voltak kíváncsiak, hogy hasonló-e a helyzet az ebeknél. A kutyák kötődési viselkedését a pszichológusok által kidolgozott idegen helyzettesztel mérték, hogy működésüket pedig funkcionális mágneses rezonancia képalkotással analizálták. Az MR-ben a kutyák, a gazda és egy ismerős személy dicsérő, illetve semleges beszédét hallgatták. Azért különösen izgalmas a kutya-gazda kötődés mögött álló agyi folyamatok vizsgálata, mert a segítségével megérthetjük, mennyire lehet hasonló ez a különleges, két faj egyedeit összekötő kapcsolat más jól ismert fajtársak közötti kapcsolatokhoz, például a gyerek-anya kötődéséhez, mondta el Gábor Anna, a tanulmány első szerzője. Mint hozzátette, kollégáival néhány évvel ezelőtt már kimutatták, hogy a kutyák agya érzékeny a szóbeli dicséretre, az azonban felderítetlen maradt, hogy a beszélővel való kapcsolat hogyan befolyásolja ezt az érzékenységet. A friss eredmények alapján az állatok agyának egy jutalomra érzékeny területe erősebben reagál a gazda dicséretére, mint egy ismerősére. A gazda hangját hallva, ráadásul az erősebb kötődés intenzívebb reakciókkal jár a jutalomérzékeny agyrégiókban. Az eredmények alapján az ebek nem csak képesek felismerni gazdájuk hangját, de annak jutalomértéke nagyobb az erősebben kötődő kutyák számára. A kötődés alapvető funkciója, hogy a függő egyedet, gyerek-kutya, a gondozó közelében tartsa. Az eredmények rámutatnak, hogy a kutyák számára nem csak a dicséret, de önmagában a gazda hangja is jutalmazó értékű, azaz segít a gazda közelébe vonzani a kutyát. A kutya-gazda és az anya-gyerek kötődés tehát több szempontból is hasonlít egymásra, mint eddig hittük. A folytatásban pedig iránya a technika világa. A mesterséges intelligencia ránézésre megállapítja, hogy a tárgyak újrahasznosíthatóak-e, illetve szó lesz arról is, hogy háztartási hulladékkal is lehet repülőgépet működtetni. Hogy hogyan, nem sokára kiderül a folytatásban, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy a mesterséges intelligencia ránézésre megállapítja, hogy a tárgyak újrahasznosíthatóak-e. Egy idegi hálózat, amit arra szántak, hogy képek adatbázisából képes legyen azonosítani az újrahasznosítható objektumokat, több mint 95%-os pontossággal jó választ ad egy állandó webkamerát használva. A bolygó egyik fő problémája, hogy az újrahasznosítható tárgyak hulladéklerakókban végzik. A probléma egy része az ember bizonytalansága, hogy mely tárgyak újrahasznosíthatóak. 10 műanyag tárgyból 9 nem kerül újrahasznosításra egy analízis szerint. Ha képesek vagyunk gyorsan azonosítani, melyik tárgy miből van, ez segíthet hatékonyabban eldönteni, melyik tételt, melyik szemetes kosárba tegyük. A londoni University College mérnökei által kifejlesztett hálózat képes kapcsolatot létesíteni egy adott tárgy kinézete és az anyaga között, amiből készült. Ezt továbbfejlesztve a kutatók meg tudták oldani, hogy tovább javítsanak a szoftver képességén, hogy helyesen osztályozza az anyagokat. Az alkalmazott hálózat az esetek több mint 95%-ában jó választ adott. A kutatók a laboratóriumban már dolgoznak azon praktikusan használható modellen, egy olyan hasonló rendszert fejlesztve, ami kevesebb számítást igényel, hogy osztályozza egy adott tárgy újrahasznosíthatóságát. A végső cél az, hogy felemeljék a megfelelő szemétkosár tetejét bármely tárgyhoz 50 millimásodpercen belül. Ennyit tehát arról, hogy a mesterséges intelligencia ránézésre megállapítja, hogy a tárgyak újrahasznosíthatóak-e. És kapcsolódunk még a környezetvédelemhez, illetve az újrahasznosításhoz. Háztartási hulladékkal is lehet repülőgépet működtetni. Az egyik brit légitársaság kapcsolatba lépett egy megújítható üzemanyagot gyártó társasággal, abból a célból, hogy egy olyan üzemet hozzanak létre, ahol a háztartási hulladékból flottájuk számára üzemanyagot gyártanak. Nagy-Britannia évente átlagosan több mint 15 millió tonna hulladékot produkál, ami vagy lerakóba, vagy szemétégetőbe kerül, szennyezve a környezetet, valamint további nagy mennyiségű üvegházgázt felszabadítva ezzel. A légitársaság azt tervezi, hogy ezzel a módszerrel teljesíteni tudja a vállalását, azaz, hogy 2050-re 50%-kal csökkenti a gépek által kibocsátott emissziót. A jelenleg alkalmazott fosszilis üzemanyagokhoz képest mintegy 60%-kal csökkenne a repülőgép flotta széndioxid kibocsátása, vagyis 60 ezer tonna széndioxiddal kevesebb kerülne a légkörbe. A folyamat a hulladékot magas hőmérsékletű gázosítással átalakítja szintetikus gázzá, majd folyékony szénhidrogénné. Egyébként ez lenne az első ilyen típusú fenntartható hajtóanyagot termelő üzemanyaggyártó. A fenntartható üzemanyagok komoly szerepet játszanak majd a jövőben, a globális repülésben, a légitársaság pedig készül a jövőre. Ezzel nem csak az általános szén kibocsátás fog csökkenni, hanem a levegő minősége is javul majd. A kezdeményezés nagyon jó és előremutató, de fontos szem előtt tartani a hulladékgazdálkodás alapelvét. A cél, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, az ipari és kommunális hulladékot pedig minél nagyobb arányban hasznosítsák újra, mert így el lehet kerülni a szemétlerakót és az égetőt. Előremutató megoldás tehát, hogy háztartási hulladékkal is lehet repülőgépet működtetni. A folytatásban pedig egy hír következik az orvostudomány világából. A tudósok azonosították az edzésintenzitás ideális szintjét. Mindjárt jönnek a részletek. Maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy a tudósok azonosították az edzésintenzitás ideális szintjét. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a testmozgás jót tesz, de vajon milyen keményen és milyen gyakran kell megerőltetnünk magunkat a legjobb eredmények elérése érdekében. Egy nagy tanulmány most a szokásos fizikai aktivitás és az edzettségi szint közötti kapcsolatot vizsgálta, és arra jutott, hogy a mérsékelt erőteljes fizikai aktivitás a leghatékonyabb módja az erőnlét növekedésének. A tudósok úgynevezett kardiopulmonális terheléses tesztekből, CEPET és a 2070 résztvevő által viselt fitness követő hordható eszközökből származó adatokat vizsgálták. Ezek alapján jutottak arra a következtetésre, hogy a mérsékelt erőteljes fizikai aktivitás a leghatékonyabb módja az erőnlét növelésének. A megállapítás ráadásul még akkor is megállta a helyét, ha figyelembe vették az olyan változókat, mint az életkor, a nem, az elhízás és a kardiovaszkuláris kockázat. Az egyik tudományos szaklapban publikált tanulmány szerint az extra mérsékelt és erőteljes testmozgás minden perce átlagosan körülbelül 3 perces gyaloglásnak, és mintegy 14 perccel kevesebb ülőidőnek felel meg. Ráadásul úgy tűnik, hogy a többletedzés és a napi lépések számának növelése képes ellensúlyozni az ülőtesttartás negatív hatásait. A kutatók a szokásos fizikai aktivitás különböző formái és a részletes fitnessmérések közötti kapcsolat fennállásával remélik, hogy tanulmányuk fontos információkkal szolgál, amelyek végső soron felhasználhatóak a fizikai erőllét és az általános egészségi állapot javítására. A tesztekkel a szakemberek a legnagyobb oxigénfelvételt mérték, ami jelezte, hogy a felmérésben résztvevők szervezete mennyi oxigént használt fel edzés közben. Minél több oxigént tud a szervezet felvenni és feldolgozni ugyanis edzés közben, annál magasabb az úgynevezett aerob kondíció. Kiderült, hogy a CPET eredmények alapján a mérsékelten erőteljes fizikai aktivitás a legjobb a test által maximálisan felvehető és szállítható oxigén mennyisége növelésére. Bármi, ami felgyorsítja a szívverést és nehezebbé teszi a légzést, például egy gyors séta vagy kerékpározás is megfelel ennek. A kutatók megjegyezték, hogy a tanulmány az erőllét szintjére összpontosított, nem pedig az egészséggel kapcsolatos eredményekre. Ám a fitness szorosan összefügg számos egészségügyi probléma, köztük a cukorbetegség, a rák, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatával. Ezért a fitness javítására szolgáló módszerek jobb megértése várhatóan széles körű hatással lesz az egészség javítására a tudósok szerint. Bár nem meglepő, hogy a közepesen erőteljes fizikai aktivitás jót tesz az edzettségnek, kevés korábbi tanulmány elemezte mind a fizikai aktivitás szintjét, mind az aerob fitnesst olyan pontosan, mint ez a kutatás. Mivel a vizsgálat résztvevői egy hosszú távú kutatási projekt részesei voltak, így a csapat összehasonlíthatta ugyanazon emberek két külön adatkészletét, 8 év különbséggel, hogy lássa a rendszeres testmozgás hosszú távú hatását. A tudósok megjegyezték azonban, hogy a tanulmánynak vannak korlátai, hiszen a testmozgás mindannyiunkra másként hat. Kiemelték azt is, hogy ennek ellenére egyértelműen jelzi a közepesen erőteljes fizikai aktivitás előnyeit az egészségi állapotra vonatkoztatva. És ezek után a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. Orrsövényből vett sejtekkel gyógyították a térdizület porckopásait, ez az egyik témánk. Illetve szó lesz arról is, hogy a csecsemő nevetése jobban hasonlít a csimpánzéra, mint a felnőtt emberére.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Orrsövényből vett sejtekkel gyógyították a térdizület porckopását. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Bázeli kutatók orrsövénysejtekből laboratóriumban porcszövetréteget növesztettek, és két fiatal izületi kopással kezelt páciens térdébe ültették be. A két beteg ettől kezdve kevesebb fájdalmat érzett, jobb életminőségről számolt be. Az eredmények megteremtették egy terápia biológiai alapjait. A tudósok óvatosan optimisták, vélte Iván Martin, a Bázeli Egyetem klinikájának munkatársa, a kutatás vezetője. Amikor a csontvégeket fedő porc bomlásnak indul, az izület csikorogni kezd, a mozgás fájdalommal jár. A világon több millióan szenvednek porckopástól, elsősorban idősek, de túlterhelés, korábbi sérülések vagy genetikai hajlam miatt fiatalabbakat is sújthat. Jelenleg nincs regeneráló kezelés. A fájdalom csökkentésére az orvosok gyulladás csökkentőket adnak a pácienseknek, egész addig, amíg már csak az izületi protézis segít. Ezért dolgozik a svájci kutatócsoport azon, hogy a beteg izületi porcot porcszövetrétegekkel helyettesítsék. Az orrsövénysejtekből nevelt porcszövet gyulladt felületre adott reakciójának vizsgálatához izületi gyulladásban érintett juhokorrából vett porcsejtenyészetet ültettek az állatok beteg izületeibe. A tenyésztett szövet erősnek bizonyult, úgy tűnt ellensúlyozza a gyulladásos reakciót. A kutatók úgy vélték, ez legalább részben arra vezethető vissza, hogy az izületi gyulladáskor túlzottan aktív molekuláris jelvivő út az orrporc sejtek jelenléte miatt veszít az aktivitásából. Végül a tudósok egy 36 éves nő és egy 34 éves férfi részvételével tesztelték a módszert. Mindkét páciens súlyos ízületi gyulladásban szenvedett, ami csontjaik rossz elhelyezkedéséből adódott. Térdízületük pótlása elengedhetetlennek tűnt. 14 hónappal a beavatkozás után a két beteg kevesebb fájdalomról, az ízületek jobb működéséről, valamint életminőségük javulásáról számolt be. És ami fontos még, hogy mellékhatásokat nem tapasztaltak. Orrsövényből vett sejtekkel gyógyították a térdízület porckopását svájci kutatók, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig témánk, hogy a csecsemő nevetése jobban hasonlít a csimpánzéra, mint a felnőtt emberére, egy holland-angol tanulmány szerint. Korábbi kutatások kimutatták, hogy amikor az ember nevet, ezt csak kilégzés alatt teszi. Ezzel szemben a csimpánzok mind be, mind kilégzés alatt nevetnek. Egy friss tanulmány szerint a csecsemők hasonlóan kilégzés és belégzés alatt is kacagnak. A tudósok felnőtt önkéntesek két csoportját kérték arra, hogy hallgasson csecsemő nevetést. A 117 tagú első csoportnak azt kellett számolnia, mikor nevetett a baba kilégzés közben és mikor belégzés közben. A 102 tagú másik csoportnak azt kellett értékelnie, mennyire hangzott nekik a baba nevetés kellemesnek és magával ragadónak. Az adatokat elemezve megállapították, hogy bizonyos szempontokból a babák nevetése jobban hasonlít a csimpánzokéra, mint a felnőtt emberekére, és ennek két oka is lehet. Az egyik az, hogy a csecsemő torkának felépítése közelebb áll a felnőtt csimpánzokéhoz, mint az emberekéhez. A másik ok az, hogy felnövekedve az őt körülvevő felnőtteket, mindenekelőtt a szüleit hallgatva, a gyerek megtanul többféleképpen is nevetni. Az önkéntesek a kilégzés alatti nevetést kellemesebbnek és magával ragadóbbnak találták, mint a belégzés alattit. Ez pedig jó magyarázat lehet arra, hogy tipegőkorukra miért hagyják abba a csecsemők az ilyen nevetést. Korábbi vizsgálatok szerint a majmok, de még néhány rágcsálófa is szokott nevetni. Általában úgy találták, hogy a csoportokban élő állatok használják a kötődés erősítésére. A friss kutatás arra utal, hogy a csecsemő eleinte a maga természetes módján automatikus válaszként nevet azokon a dolgokon, amelyeket mulatságosnak talál. Csak később változtat a nevetésén úgy, hogy környezetéhez igazítja. A kutatók következő terve, hogy hasonló tesztekkel vizsgálják a babasírást. És ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk voltak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!